A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. 50 éves kor felett, főleg nők esetében a menopauza miatt javasolt a csontsűrűség rendszeres vizsgálata. A csontritkulás ugyanis sokáig tünetmentes lehet, azonban olyan mértékben növeli a csonttörések, köztük a csigolyatörések kockázatát, ami már jelentősen csökkenti az életminőséget. Október 20-a a csontritkulás világnapja. Ennek apropóján beszélgetünk dr. Ruf Rudolf csíkszeredai endokrinológus főorvossal. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, doktor úr!
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, hogy köszöntöm én is a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi is tulajdonképpen a csontritkulás, orvosi nevén az oszteoporózis, főorvos úr?
A csontritkulás az tulajdonképpen egy anyagcserebetegség, ami az egész csontállományt érinti, tehát magyarán egy generalizált betegség, és fő jellemzője a csonttömeg fogyása, illetve a csontállomány mikroszkópos szerkezetének, az úgynevezett mikroarchitektúrájának a károsodása. Ez végső soron fokozott tölékenységhez vezet. Magyarán ezek a csontok sokkal könnyebben eltörhetnek, akár minimális erőbehatásokra, mint például egy nehezebb tárgy emelése, de akár köhögés, tüsszentés hatására is. Nagyjából így tudnám meghatározni a betegséget.
Tehát gyakorlatilag a teljes csontozatunk gyengébb lesz?
Ezt így is mondhatjuk, ugyanis ez a teljes csontrendszert érinti, és azt is mondhatjuk, hogy ez egy progrediáló, tehát egy előre haladó betegség, vagyis az életkorral súlyosbodik. Nyilván, hogyha most ez a kérdés nem azonos mértékben érinti az egész csontvázat, és a csonttörések, tehát különösen az ilyen úgynevezett kis traumás törések, amelyek ilyen minimális erőbehatásra következnek be, bizonyos csontrégiókban következnek be előszeretettel, ilyen régiók például a csipőtáj, tehát csipőtájé kitörések, a gerinc oszlop törései, az alkar, kimondottan az orsócsont, tehát a rádiusz törései, illetve a felkar, tehát a humerus törések, melyek mondhatnánk így, hogy predilekciós zónái a csontritkulásban bekövetkező töréseknek.
Vannak, hogy is mondjam, előjelei a csontritkulásnak?
Tulajdonképpen mondhatnám, hogy nincsenek előjelei, a csontritkulás ugyanis éveken keresztül teljesen tünetmentesen zajlik, és a tünetek tulajdonképpen akkor jelentkeznek, amikor már szövődményekkel állunk szemben, jelesen törésekkel. Na most a törések, azokat viszont nem feltétlenül úgy kell felfogni, mint valami heveny és nagy fájdalommal járó történetet. Ez különösen igaz a csigolyák úgynevezett kompressziós töréseire, ezt ugye a köznyelvben csigolya összeroppanásnak hívjuk. Tudni kell azt, hogy a csigolya törések nagyon sokszor nem heveny módon, hanem tulajdonképpen lassan következnek be. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a csigolyáknak ilyen trabekuláris szerkezete van, tehát mikroszkópikusan ilyen pici csont gerendácskákból állnak, és ezek az évek során fokozatosan törnek, tehát ilyen mikrotraumák következnek be a csigolyák szintjén, mikrotörések, és ezek következtében a csigolyák deformálódnak, és egy bizonyos idő után a saját súlyuknál fogva összeroppannak. Ezeket kompressziós csigolyatöréseknek nevezzük, és ezek nem feltétlenül járnak heveny fájdalommal, hanem nagyon sokszor idült, tehát krónikus gerincfájdalmat okoznak. Ezekre a törésekre felhívhatja a figyelmet például az, hogy a beteg testmagassága fokozatosan csökken, tehát például egy 40-es éveiben mondjuk 170 cm magas hölgy azt veszi észre, hogy 60 éves korára már csak 165 cm. Másik jele lehet az, hogy a gerinc fokozatosan görbül, tehát megjelenik ez az úgynevezett kifózis, vagyis előre görnyed a hátgerinc. Ezt legkönnyebben úgy tudjuk objektíven kimutatni, hogy a páciest, vagy akár otthon az illető a fal mellé áll vigyázálásban, és megméri a tarkója távolságát a faltól. Ez normális esetben ez 0 cm kell, hogy legyen, vagyis a tarkunk érintkezésbe kell kerüljön a fallal. Minél inkább kialakul ez a kifózis, annál jobban eltávolodik a tarkunk a faltól, tehát annál inkább meggörnyed az illető. Ugyanakkor ezzel a gerinc deformitással az is bekövetkezik, hogy az alsó borda ív minél inkább közelebb kerül a kriszta iliákához, vagyis a csípő talajhoz. Ezt tulajdonképpen ezt úgy lehet legkönnyebben szemléltetni, hogyha a beteg derekára tesszük a kezünket. Normálisan ez a távolság ilyen 3 új szélesség körüli. Amikor a beteg egyre jobban előre görnyed, akkor mondhatnánk azt, hogy eltűnik a dereka, tehát a borda ívek egyre inkább közelebb kerülnek a csípő talajhoz. Visszatérve tehát a kérdésére, a csontritkulásra tulajdonképpen a figyelmet az hívhatja fel, hogyha csökken a beteg magassága, görnyed a gerince, esetleg krónikus hátfájdalmai vannak, viszont mindezek sajnos már a csontritkulás szövődményei következtében alakulnak ki, tehát annyira megelőző szimptomatológiáról nem igazán beszélhetünk.
Hogyan állapítható meg a csontritkulás?
Hát a csontritkulás objektív módon az úgynevezett oszteodenzitometriával, vagyis csontsűrűség méréssel tudjuk kimutatni. Az oszteodenzitometria az ideálisan egy röntgen sugarakat alkalmazó úgynevezett fotonabszorpciós eljárással végzendő, ez a DEXA technika. Ez az oszteoporózis diagnózisának az egészségügyi világszervezet, tehát a WHO által validált módszere, és ez a mérési eredményt egyszer megadja abszolút értékben, tehát ásványi csontsűrűségben, gram per négyzetcentiméterben fejezi ki, és átlagolja, tehát az egészséges fiatalok átlag értékéhez viszonyítja. Aki már részt vett, vagy látott ilyen vizsgálati eredményt, az találkozott ezekkel a paraméterekkel, hogy T-szkor, valamint Z-szkor. Tehát gyakorlatilag ez a T-szkor, ez statisztikai paraméter, és tulajdonképpen az egészséges fiatalok átlag értékéhez viszonyítja az illető egyén csontsűrűségét, a Z-szkor pedig az ugyanolyan életkorú normális populációhoz viszonyítja a csontsűrűséget. Na most, ha konkrét számadatokra is kíváncsi a tisztelt hallgatóság, akkor csontritkulásról abban az esetben beszélünk, hogyha ez a bizonyos T-szkor a mínusz 2,5 standard deviációt meghaladja, vagyis annál kisebb. Mínusz 1 és mínusz 2,5 közötti intervallumban ez az úgynevezett szürke zóna, vagy oszteopénia, magyarán mondhatnánk, hogy ez a csontritkulás előszobája.
Létezik ezekre a mérésekre támogatás a biztosítóház részéről?
Igen, létezik támogatás. Hát az most, hogy ennek a mértéke az elegendő-e, ez vitatott, ugyanis Romániában, Románia szinten a legtöbb csontsűrűség mérő készülék nem ártámogatott, vagyis inkább magán rendszerben működik. Ennek biztosító rendszer támogatja, és nagyon sok helyen kórházi körülmények között végezhető, jobban mondva járóbeteg ellátásban. Ugyanis ez egy nagyon egyszerű, pár percig tartó vizsgálatról van szó.
A csontritkulásról, orvosi nevén oszteoporózisról beszélgetünk mai műsorunkban dr. Ruf Rudolf csíkszeredai endokrinológus főorvossal. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Én szeretném megkérdezni azt, hogy nekem van csontiskulásom, el is törött a lábam, hogy ez már gyerekkorban jelentkezhet, hiszen onnan indulok ki, hogy már a tejfogaimat is kellett kezelni, és később minden fogam tönkre ment. Azon kívül ugye mondom törés, meg össze is mentem, hogy testvéremnek minden nincsen, és édes testvérek vagyunk, tehát örökletes, vagy mi ez?
Voltak csonttörései gyerekkorában is?
Gyerekkoromban nem volt, hanem most idősebb koromban volt, a lábam törött el, a lábszár.
Igen, megértettem.
És voltam csontritkulás mérésen is, úgyhogy létezik, de én arra vagyok kíváncsi, hogy lehet, azt mondom, a testvéremnek mind a 32 foga megvan, nekem már majdnem egy sincs épp. És már gyerekkoromban jelentkezett ez, hogy ez örökletes, vagy mi az, ami okozza?
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Ehhez csatlakozik István is, azt kérdezi SMS-ben, a csontritkulás genetikailag örökölhető-e, főorvos úr?
Igen. Akkor én itt kiasztálám az alkalmat, és akkor úgy nagy általánosságban válaszolnék először arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért alakul ki a csontritkulás, vagy mi az oka a csontritkulásnak. A csontritkulás leggyakrabban úgynevezett involúciós betegség, és ennek két fő oka van, az egyik a menopauza, a másik pedig a hosszú életkor, ha úgy tetszik. Na most a menopauza, itt ha megengedik, én egy gyors zárójelet nyitnék, ugyanis tulajdonképpen az emberi faj, és főleg a nők tulajdonképpen azért hajlamosak a csontritkulásra, mivel hogy bekövetkezik körülbelül átlagosan 51 éves korban a menopauza. Biológiai értelemben véve a menopauza ez egy hát nagy irodalma van ennek, de tulajdonképpen egy evolúciós paradoxonnak tekinthető, tehát az állatvilágban nagyon ritkán találkozunk azzal, hogy egy állatfaj messze túléli a saját reprodukciós életkorát, ugyanis ez biológiai szempontból mondhatnánk úgy, hogy előnytelen. Az, hogy az embernél ez például miért van így, arra nagyon sok hipotézis létezik, de az egyik talán legismertebb az úgynevezett nagymama hipotézis, tehát ez tulajdonképpen arról szól, hogy miután a petefészkek hormon termelése megszűnik, azután a hölgyek már nem a saját fajfenntartásukra fókuszálnak, hanem sokkal inkább a társadalmi kapcsolatokra, illetve példának okáért az unokák nevelésére. Ez nagyon ritkán az állatvilágban is megfigyelhető bizonyos fajoknál. Magyarán mondhatnánk azt, hogy a csontritkulás tulajdonképpen az az ár, amit úgymond a nagymamáink befizetnek, mondhatni így, az evolúció pénztárába, azért, hogy tulajdonképpen 50 éves kor körül megszűnik náluk a petefészek hormontermelése, jelesen az ösztrogéni, amelyik a legfontosabb csontépítő hormonunk. A másik tényező pedig nyilván az, hogy hosszan élünk, tehát az életkor kitolódása, a társadalom előregedése az egyre inkább hozzájárul ahhoz, hogy a csontritkulás is gyakoribbá váljon, főleg az idősebb életkorokban. Na most természetesen a csontritkulásnak ezen kívül a leggyakoribb, és mondhatnám, hogy szinte élettani okokon kívül, vagyis menopauza életkor, léteznek egyéb okai is. Ezek példának okáért bizonyos betegségek, ezeket szekundér csontritkulásoknak nevezzük, tehát társulhat példának okáért pajzsmirigy túltengéshez, a mellék pajzsmirigy hormon túltermeléséhez, társulhat bizonyos reumatológiai betegségekhez, bizonyos tápcsatornai betegségekhez. Ugyanakkor bizonyos gyógyszerek, tudjuk azt, hogy elősegítik a csontritkulást, talán a leggyakrabban alkalmazott ezek közül a kortikoszteroidok, ezek olyan gyógyszerek, amelyeket széles körben használnak például onkológiai betegeknél, reumatológiai betegeknél, stb. Ugyanakkor számos rizikó tényező is van, tehát ezek főleg környezeti tényezők, amelyek a csontritkulást, illetve a csonttöréseket elősegíthetik. Ide tartoznak például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, stb. Na most itt a hallgató kérdésére visszatérve, valóban létezik, bár elég ritka az, hogy genetikai halmozódás, az, hogy most egyéni szinten nála éppen mi a helyzet, ezt így láthatatlanban én sajnos nem tudom megmondani. Amint az előbb elmondottam, számos környezeti tényező, táplálkozási szokások, mozgási szokások, dohányzás, stb. Hozzájárulhat ahhoz, hogy például akár egy családon belül is különböző módon, vagy különböző életkorokban alakuljon ki a csontritkulás. Természetesen vannak genetikai tényezők, például akár a D-vitamin anyagcseréjének is van genetikai meghatározottsága, de ezek viszonylag ritkák. Nem tudom, hogy válaszoltam-e itt a kérdezőnek a feltevésére.
Igen, igen, hát én csak annyit tudok mondani, hogy ha most eltörött a lába, az még nem feltétlenül jelenti azt, ha ugye valamiféle baleset miatt törött el a lába.
Nyilván itt nem tudjuk a kontextust, igen. És klasszikusan a csontritkulás menopauza után alakul ki, fiatal vagy gyerekkorban bekövetkezett csonttörések, azok leggyakrabban trauma következtében alakulnak ki, tehát nem írhatók a csontritkulás számlájára. Itt esetleg talán még azt is megjegyezném, hogy hát fiatal korban, ameddig ugye a csont épülés szakasza folyik, ez gyakorlatilag 20 éves korára nagyjából mindenki eléri az úgynevezett csúcs csonttömeget. Tehát ez gyakorlatilag az a csonttömeg, ami a maximum életünk során. És a gyerekkorban számos olyan tényező van, mint például a mozgás vagy a D-vitamin bevétel gyerekkorunkban, ami meghatározó lehet a csúcs csonttömeg szempontjából. Tehát nagyon sokszor az is előfordul, hogy valaki egész egyszerűen nem éri el a maximális csúcs csonttömegét, vagy pedig ez a bizonyos csonttömeg a normálisnál, vagy az átlagnál esetleg alacsonyabb, és akkor menopauza után eleve egy alacsonyabb értékről indul a csontleépülés folyamata, mint normális körülmények között.
Főorvos úr, főleg hölgyekről beszélt az oszteoporózis kapcsán, kizárólag nőket érint a betegség?
Nem, viszont a nőknél sokkal gyakoribb, tehát körülbelül 4-5-ször gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. ez elsősorban a már említett hormonháztartásbeli különbözőség miatt van így. Férfiaknál általában mindig kötelező módon ki kell zárni a csontritkulás szekundér okait, vagyis társuló betegségeket, amelyek a csontritkulást kiválthatják. Itt nagyon sokszor gondolunk például alkoholizmusra, alkoholos májbetegségre, ennek talaján sajnos nagyon gyakran kialakul a csontritkulás, akkor reumatológiai betegségekre, bizonyos gyógyszerek fogyasztására, mint a már említett kortikoszteroidok, akár bizonyos onkológiai kezelések, tehát daganatos betegségek kezelése is kiválthat csontritkulást, ugyanakkor endokrinológiai problémák, tehát hormon hiányos állapotok, vagyis a férfiaknál ezeket az okokat mindig kötelező kizárni, de ugyanígy férfiaknál is, főleg időskorban a csontváz előregedése miatt szintén kialakulhat oszteoporózis.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Most hányan vagyunk a vonalban?
Csak mi hárman vagyunk.
Igen. Erzsébet vagyok. Szeretnék a szörvusút. Nem tudom.
A rádiót tessék lehalkítani, és akkor...
Mi van teljesen?
Jó, akkor nincs semmi probléma. Mi halljuk önt rendesen.
Igen. Azt szeretném kérdezni a szörvusútól, hogy én az előrehaladott 80 feletti korba vagyok. Ezelőtt 10 évvel volt egy combtörésem, és fiatal koromban semmi problémám ilyen nem volt, reumatikus problémáim igen. És most viszont a gerincem, a derekam, derékban is össze vannak roppanva a csigolyáim, és kapok egy ilyen hormonos kezelést, ezt a ibandronsavas kezelést, D3 vitaminnal, de szeretném megkérdezni, hogy mert én úgy érzem, hogy valami speciális torna mozgás, valami, de érzem, hogy szükségem van. Tehát lehet-e egyáltalán erről szó?
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Főorvos úr, ajánlotta a torna, a mozgás? A mozgás nyilván, de...
Elnézést kérek, mert úgy csak töredékében hallottam, amit a hölgy kérdezett. Tehát amennyiben jól értem én, csigolya törései, vagyis csigolya összeroppanásai vannak,
igen.
Akár combnyak is, tehát tulajdonképpen a testmozgás az hozzátartozik a csontritkulás megelőzéséhez, illetve kezeléséhez is. Természetesen nem ugyanaz a típusú és intenzitású mozgásról beszélünk abban az esetben, hogyha egy egészséges szeméről beszélünk és a csontritkulás megelőzéséről, vagy pedig egy olyan szeméről, aki már csontritkulásos, illetve törést szenvedett akkor előzményben. Természetesen a mozgásnak, és ez itt általában irányított mozgásterápiáról, gyógytornáról van szó, az nagyon előnyös több szempontból is. Egyrészt a csontok fokozott terhelésével valamilyen szinten fenntartható a csont ásványi anyag tartalma. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a mozgás az az izomtónust javítja, és ezáltal pedig az esések kockázatát csökkenti, ami persze nem mellékes a csontritkulásos betegeknél, ugyanis az esések azok tovább ronthatják a helyzetet. Itt számos egyéb kezelési eljárás is felmerül, különböző korzettek, ortézisek használata, ezeket általában reumatológus, vagy pedig ortopéd szakorvos ajánlhat, amelyek a például például a gerinc stabilitását, illetve a helyzetét növelik, vagy javítják. Ugyanakkor sok esetben bizonyos műtéti eljárások, akár gerincstabilizáló műtétek, nyilván csípőtájéki műtétek, vagyis ez az egész kezelés általában hosszú távú és multidisziplináris. A kérdésre a rövid válaszom az, hogy nem, tehát egyáltalán nem ellenjavalt a gyógytorla végzése egy csontritkulásos betegnél, sőt az irányított mozgásterápia az kifejezetten jótékony hatású.
Igen, beszéljünk egy kicsit a D-vitamin és kálcium bevitelről. Azt írja Zsuzsa SMS-ben, jó napot kívánok, egy 11 éves, egészséges, nagyon magas termetű fiúnak mennyi D-vitamint és mennyi ideig az év melyik szakaszában kell szednie? Köszönöm, Zsuzsa.
Értem. Hát itt ugye létezik a hivatalos WHO ajánlás, amit bárki bármikor interneten, persze, hogyha hiteles forrásból, például az Egészségügyi Világszervezet honlapján megnézi, akkor láthatja azt, hogy a kálcium és D-vitamin bevitelre milyen ajánlások léteznek, ezeket általában életkorra lebontva adják meg. Hát átlagosan a napi kálcium szükséglet az 1000-1200 mg között változik. Nagyjából a maximális kálcium bevitelt azt 3000 mg-nál, vagyis 3 g-nál korlátozza a legtöbb szakmai ajánlás. A D-vitamint pedig általában 400-800 nemzetközi egység közé helyezi a legtöbb szakmai ajánlás, és itt pedig, hát ugye az a 4000 napi egység az, amit a napi maximális bevitelként szabnak meg. Na most természetesen, hát van számos olyan szakértői vélemény, ami ennél sokkal nagyobb, akár napi 10000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelt is javasol. Az ilyen mértékű D-vitamin bevitelt viszont általában nem konfirmálták eddig klinikai tanulmányok, tehát ezek inkább szakértői vélemények. A D-vitaminról a következőket tudnám én elmondani. Tehát a D-vitamin bevitelt, én nyugodt szívvel mondanám azt, hogy 0-tól 99 éves korig gyakorlatilag mindenkinek ajánlott, már terhességben is. Számos tanulmány létezik, ami azt kimutatta, hogy már a terhesség alatt bekövetkező D-vitamin hiány negatívan befolyásolja a későbbiekben a csontsűrűséget, és számos egyéb negatív hatásáról tudunk a D-vitamin hiánynak, például a cukorbetegség kialakulását és számos egyéb betegség kialakulását is negatívan befolyásolja. Ugyanakkor a már imént említett csúcs csonttömeg elérése szempontjából nagyon fontos az, hogy a gyermek és fiatal korban is megfelelő legyen a D-vitamin bevitel, tehát ez az ugye 400-800 egység napi D-vitamin szint biztosított legyen. Tudni kell azt, hogy a régiónkban a lakosság nagy része D-vitamin hiányos, ennek számtalan oka van, egyrészt a napon töltött órák száma elégtelen, ugye a levegő szennyezettsége szintén kiszűri az UVB sugarakat, amelyek a D-vitamin bőrben való szintézisét elősegítik. Viszont ennek számos egyéb oka is van, és időskorban pedig kifejezetten fokozott a D-vitamin hiány. D-vitamint gyakorlatilag én szinte kivétel nélkül mindenkinek ajánlok, időskorban inkább aktív D-vitamint. Az aktív D-vitaminokra az jellemző, hogy ezeket nem kell a vese aktiválja, ilyen például az alfa-kalcidol vagy alfa-D3, amit klasszikusan ismernek. és gyakorlatilag szünet nélkül, hát talán kivételt képeznek azok az emberek, akik tényleg nyáron eleget tartózkodnak
napon. Igen, és akkor itt a következő
Igen? Igen, még a kálciumról akkor, hogyha...
Igen, ezt akkor engedje meg, hogy ezt a kérdést feltegyem, mert ide kapcsolódik. Azt írja István, aki élete során sok tejet, tejterméket eszik, mennyire tudja megelőzni a csontritkulást, apropó, ugye kálciumbevitel.
Igen. Hát részben tudja csak megelőzni, mivel, mint mondottam, a csontritkulás az nagyban összefügg a társadalom előregedésével, tehát valamilyen szinten azzal, hogy a társadalmunk vagy a várható életkor egyre inkább kitolódik, elkerülhetetlen az, hogy a csontritkulás előfordulása is fokozódik. Most a kálciumbevitelt, amit mondtam, ugye 1200 mg-ra javasolja a legtöbb ajánlás a napi kálciumbevitelt, most függetlenül attól, hogy ez élelmiszerből származik, vagy pedig bármiféle táplálék kiegészítőből származik. Hát most tudni kell azt, hogy átlagosan egy pohár tej az olyan 300 mg elemi kálciumot tartalmaz. A kálcium készítmények pedig, hát ezt erről két szót azért említenék, mert ez egy vessző paripán, tehát itt gyakorlatilag teljesen mindegy az, hogy milyen feltüntetett forrása van az illető kálcium készítmények, tehát nagyon divatos manapság az, hogy például korall vagy cápaporc eredetű kálciumot használnak, ennek az égvilágon semmilyen tudományos jelentősége nincs, mint hogy annak sincs, hogy a kálcium mellé példának okáért K-vitamint vagy cinket társítanak, tehát ezek önmagukban nem jelentősek. A legelőnyösebb kálcium készítmény, amelyet kálcium pótlásra alkalmazni tudunk, az a kálcium citrát. Én tulajdonképpen szinte mindenkinek ezt ajánlom. A kálcium citrátnak az a nagy előnye, hogy jobban, tehát pH-tól függetlenül felszívódik a gyomorból, kevésbé okoz gyomorbérrendszeri mellékhatásokat, és a vizeletben ürülő citrát pedig gyakorlatilag a vesekkő képződést is megelőzi. Gyors zárójel a zárójelben, hogy ez is egy tévhit tulajdonképpen, hogy a vesekkő betegeknek ellenjavalt lenne a kálcium. Nyilván a nagy adag kálcium bevitele az ellenjavalt, viszont a kálcium diétában való megszorítása nem, sokkal inkább az oxalát, illetve só bevitel megszorítása az, ami a kálcium oxalát kövek képződését gátolja, nem pedig a kálcium bevitel korlátozása.
Főorvos úr, lehet kezelni a csontritkulást, vagy együtt élni vele inkább?
Csontritkulást lehet kezelni. Ugye a csontritkulás kezelésének tulajdonképpen az elsődleges célja a csonttörések megelőzése. Most a kezelés egyik tényezője ugye ez az étrendi, illetve mozgásbeli kezelés, amiről eddig szót ejtettünk, tehát a kálcium és D-vitamin bevitel, ugye a testmozgás, és akkor ugye beszélhetünk gyógyszeres kezelésről. A csontritkulásnak jelenleg hát mondhatnám azt, hogy rendelkezünk hatékony gyógyszerekkel a csontritkulás kezelésére. Most nem akarom itt felsorolni az összes létező gyógyszer, tehát létezik az
úgynevezett
bifoszfonát kezelés, amit az előbb betelefonáló hölgy is kezel. Léteznek biológiai kezelések, tehát tabletta, vagy pedig injekció formájában adható gyógyszerek. Ezeket a gyógyszereket általában hosszú távon szokás adagolni, viszont a kezelésben nagyon sokszor ilyen terápiás szüneteket is beszoktunk iktatni, tehát ez különben nem ritka. Ugyanakkor a már említett multidisziplináris bánásmód is megilleti ezeket a betegeket, tehát ugye nagyon sokszor mozgásterápia szükséges ezeknek a betegeknek, akár fizioterápia, és amint elmondottam, sokszor akár műtéti korrekció, tehát például léteznek gerincstabilizáló műtétek, stb., amelyek javíthatják ezeknek a betegeknek az életminőségét.
Főorvos úr, a Csíkszeredai Megyei Kórházban jelen pillanatban végzik a csontsűrűség mérést? Itt több hallgató is érdeklődik.
Igen, végzik. Uh-huh. Ez folyamatosan végzik már néhány éve, tehát nem volt ebben megszakítás. Uh-huh. És több megyei, több nem csak a megyei kórházban, hanem több városi kórházban is végeznek csontritkulásmérést. Például Gyergyószentmiklóson, de azért nem sorolom tovább, mert nem szeretnék senkit kihagyni
Igen, listáról. Még azért egy hallgató, én 3 éve meg vagyok műtve nőgyógyászatilag, én megcsinálhatom, vagy kérhetem az orvostól ezt a procedúrát? Hát nyilván lehet kérni.
Persze, tehát tulajdonképpen bárki egyéni kezdeményezésre kérheti ezt a vizsgálatot. Nem tiszta, hogy hány éves az illető hölgy, tehát és milyen típusú műtétről van szó, mert általában a csontritkulás rizikója akkor nő meg, hogyha teljes méh és petefészek eltávolítás történt az illető páciensnél. De nyilván ennek semmi akadálya nincs. Csontritkulás mérésnek zárójel nem az előző esetre vonatkozik, tulajdonképpen egyetlen abszolút ellenjavallata a terhesség, más esetekben ez bárkinél elvégezhető minimális sugárterheléssel jár.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
2 üzenet itt még a műsor végén, azt írja Irénke, a gyógyszeres kezelés tönkreteszi a gyomrot, saját tapasztalat, a mozgást választottam, bevált, ezt írja tehát Irénke, és kedves Rozália írja, szép jó napot, nagy tiszteletre méltó a főorvos úr, én már évek óta hozzájárok 3 havonta, nagyon meg vagyok elégedve, sok erőt, egészséget mindenkinek. Kedves Rozália, ennyi fért, tehát mai műsorunkban meghívottam dr. Ruf Rudolf csíkszeredai endokrinológus főorvosolt. Főorvos úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.